kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van. Ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita kolostorban fogadta Vlagyimir Dluhit, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége elnökét, akivel az európai gazdasági versenyképesség kihívásait tekintették át, és a magyar gazdasági semlegesség terveiről is eszmét cseréltek. Közölte a távirat irodával Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A tárgyaláson részt vett Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége 1958-ban jött létre. Több mint 20 millió vállalkozást képvisel tagjai, valamint 1700 regionális és helyi kamara hálózata révén Európa szerte. Ezáltal jelentős lobby tényező uniós szakmapolitikai szintéren. A szövetség magyar tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, emlékeztetett a sajtófőnök. Valamennyi Európába vezető migrációs útvonal igen aktív, amíg az időjárás lehetővé teszi, elsősorban a tengeri útvonalakon igyekeznek az embercsempészek minél nagyobb csoportokat átdobni a következő célpontjukra, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György elmondta, az idén eddig több mint 6500 határsértőt fogtunk el, 72 embercsempész ellen indítottunk büntető eljárást, hozzátette. Ez mai adat, ez még mindig alacsonyabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az őszi-téli időszakban a tenger átlépésének jelentősen megnehezedik a lehetősége, jegyezte meg, kijelentette. Az Európai Unió továbbra sem azon dolgozik, hogyan lehetne a schengeni térséget megoltalmazni. Ehelyett azzal van elfoglalva, hogy Magyarországot, amely ország a schengeni kötelességeit 2015 óta szigorúan teljesíti, hogyan lehetne pénzügyi eszközökkel rászorítani, hogy nyissa meg a határát az érkező határsértők előtt, mondta. A Duna tetőzése elhagyta Magyarországot, azonban a készültségi fokozatokat szombat délutánig fenntartják, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Rétvári Bence közölte, Magyarország teljes szakaszán apad a Duna vízszintje, azonban 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik még árvízi védekezés. Ismertetése szerint elsőfokú készültség 73 kilométeren, másodfokú 47 kilométeren, harmadfokú készültség 180 kilométeren van. A katasztrófa védelem még három vármegyében, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. Rétvári Bence hozzátette, a segítő katonák száma 80 főre, a katasztrófa védőké 347-re, a rendőröké pedig 63-ra csökkent. Az államtitkár közölte, a Viszmajor alap tartalmazza az árvízvédelemmel összefüggő, a felkészüléstől a fertőtlenítésig költségeket. A települések adóerőképességük arányában kapnak támogatást a Viszmajor alapból, tette hozzá Rétvári Bence. A Duna teljes magyarországi szakaszán apadás figyelhető meg, de Baja és Mohács térségében a védművek rendkívül nagy terhelés alatt állnak, így itt a figyelőszolgálatot még két napig fenntartják a vízügy szakemberei. Közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az Árvízvédelmi Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Láng István elmondta, Bajánál és Mohácsnál jelenleg az átlagos vízhozam négyszerese folyik át. Hozzátette, Bajánál várhatóan szombat délelőtt, Mohácsnál szombat délután szűnik meg a készültség. Közölte azt is, a Lajta megnyitott szükségtározója várhatóan szerdán leürül. Ezért este 18 órakor kezdeményezik a miniszterelnöknél a rendkívüli készültség megszüntetését. Végül az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől csökken a felhőzet, késő délután este felé az északkeleti megyékben is. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd este felé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul, az északi középhegységben lesz a hűvösebb. Késő este 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Jójárt György, nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel készült beszélgetésünket a ceglédi orosz fogolytáborról. Jójárt Györgynek és szerzőtársainak 2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem című könyve. A mű a II. Világháború végén Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon körülbelül 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban. Beszélgetésünk mostani részében szó lesz a foglyok összefogdosásának embertelenségéről, szerencsés szökésekről, valamint a könyv által előkerült hozzátartozókról is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Aztán rájöttek, gondolom, az oroszok, hogy a szovjetek, hogy ez nem éri meg, mert nekik le kell szállítaniuk a kvótát is.
Nem érdekelte őket. A kiskotlanának kiadták, hogy hány foglyot kell összegyűjtenie. Őt az se érdekelte, hogyha sánta, meg öreg, meg gyerek, ő leszállította az előírt mennyiséget. Aztán a fogolytáborban vagy elzavarták, hát a süldő gyerekeket általában elzavarták, nagyon öregeket is elzavarták, a többit pedig, hát mondja, érdemes volt összegyűjteni, nem volt szállítókapacitás. Alig-alig tudtak szállítani még a téli hónapokban. Tehát a fogolytáborokban zsúfolták össze. Hát érdemes volt őket összezsúfolni, harmaduk meghalt, azért, hogy néhány százezret ki tudjanak vinni. Hát nem egyszerűbb lett volna, hogyha itthon dolgoztatják őket, és a terméket viszik ki. Hát akkor életben maradt volna nagy részük. De nem. Hát ez volt a parancs. Sztálin ezt elrendelte, hogy hány foglyot kell kivinni, és igyekeztek teljesíteni.
Temesvár után mely részlegekbe vitték legtöbbször a Szovjetunióba ezeket a foglyokat?
Na most kétfajta fogoly volt. Voltak a úgy Malenki robotra vittek, ezek főleg sváb származású, német származású személyek voltak. Ők vihettek magukkal meleg ruhát, takarót, élelmiszert, és nagy része túlélte. Hát azért a nagy része csak olyan 70-80%. Azokat a foglyokat pedig minden nélkül, még egy csajkájuk se volt, amiben lehettek volna, hogy azt a híborsólevest megegyék. Hát mindent, ami homorú volt, amiben lehetett folyadékot tenni, mindent felhasználtak. Hát a lámpabúrától kezdve a konzervdobozig mindent. Akinek volt egy kis konzervdoboza, vagy egy kis tálkája, abból 5-6-an ettek, mert nem volt miben lenni. Azután, amikor szállították ki őket, akkor vagy kaptak enni, vagy nem. Inni is vagy kaptak, vagy nem. Megállt a vonat egy állomáson, akkor minden kocsiba adtak 2 vödör vizet. Általában úgy történt, hogy 2 rab leszállhatott a vödörrel, és akkor ugye puskával mögöttük mentek a csapod, és vitték a 2 vödör, de mi volt ott 40 embernek, mert egy közönséges marhavagonba 40 ember zsúfoltak be. A szovjet vagonokban 60-an voltak, mert azok nagyobbak voltak, hogy a széles nyomtávú vasúton nagyobb kocsikkal szállítottak. Hát tehát szomjan is haltak, akkor az élelmiszer egy részét ellopták. Tehát kint a fogolytáborokban volt egy norma, ami elegendő lett volna. De egyrészt nem szállították le ezt a normát, másrészt, amit leszállítottak, abból elloptak egy csomót az őrök és a táborok. Tehát tulajdonképpen a tábor parancsnoktól függött, hogy éhen halnak az emberek, vagy nem. Ha tábor parancsnok emberséges volt, akkor jobb volt a túlélés. Ha ő volt a főrabló, akkor a többiek is raboltak, akkor nagy volt a halálozás. Volt olyan fogolytáborról, 90% volt a halálozás. Volt, ahol csak 20%. Az átlagos halálozás az olyan 31-nehány% volt.
És hova kerültek jó rész Szovjetunióba?
Ezek az Uralon innen, tehát az európai részre kerültek. Meg kell különböztetnünk a gupvi és a gulág táborokat. A gulág táborokban bírósági döntés alapján vitték azokat, akiket elítéltek. Itt szovjet bűnözőkkel együtt voltak, akik tovább nehezítették a foglyok sorsát. Hát elég volt például a leventéket, elfogtassák egy csomó leventét, és már nem volt elég volt arra, hogy 10 év kényszermunkát kapjon.
Tehát ő a gulágra ment.
Ő a gulágra ment. A gupvi táborok, azok az internáltak és hadifoglyok számára létesültek. A gulág táborok rendszere már a 20-as években elkezdődött, és az egy bejáratott módszer volt, rengeteg tábor volt, ők az Uralon túl voltak többnyire, és a Sarkkörön túl. Itt óriási volt a halálozás. A gupvi táborokban ott valamivel jobb volt a túlélés, mert nem mentek annyira éjszakra, és az európai részen voltak. Na, hozzá kell tenni, az oroszok is éheztek, a lakosság is éhezett. Leírtak olyat, hogy amit kezdetben, amikor meg megtették, száraz kenyérhéjat vagy penédes kenyert kidobtak a vonatból, összeszedte a lakosság és megették. Tehát ők is éheztek. Volt olyan hely, ahol bemesélték a lakosságnak, hogy mindenféle fasiszta gyilkosok jönnek, és megtámadták a foglyokat, az őröknek kellett védeni őket. Volt aztán, később, amikor már megismerték a rabokat, szimpatizáltak velük az oroszok. Tehát a szegény oroszok leírtak olyat, hogy már kimehettek a táborból később, és egy szegény öregasszonyhoz bekopogott valaki, és akkor a kis kásájának a felét odaadta. Aztán mehettek a piacra, eladták, amit tudtak, a tartalék ruhájukat eladták, azért is élelmiszert vehettek. De a leggyakoribb pótlás az volt, hogy loptak. Tehát ha valahol láttak egy répaföldet, akkor megrohanták, és nyersen megették a répát, vagy a krumplit. Vagy kivitték őket kolhozba dolgozni, hát akkor ott is begyűjtöttek. Azt csináltak, hogy elkötötték a nadrág szárát, beleengedték a krumplit, vagy répát, vagy amit sikerült zsákmányolni, és akkor a őrök ugye motozták őket, amikor bementek, hogy elszedjék, amit ők loptak, és az őrök azon nem gondoltak, legalábbis nem mindig, és nem mindenütt.
Említette, hogy ezekben a szovjet fogolytáborokban mennyire nem volt mindegy, hogy milyen volt a tábornak a parancsnoka. Mi volt a helyzet Szegléddel? Milyen gyakran cserélődtek a parancsnokok? Egyáltalán tudunk erről bármilyen információt, hogy ők hogyan viselkedtek?
A parancsnokok a városban laktak, beszállásolva. Beszéltem olyan asszonnyal, aki akkor még gyerek volt, és náluk is lakott egy időben a fogolytábor parancsnoka. Nem, mint ember nem volt rossz, de hát ő fogolytábor parancsnok volt, ő nem tehetett semmit. Elmesélted az asszony, hogy anyám, ugye nem tudta, hogy hol van apám, és mit voltunk három gyerek és az anyám, hogy ő elment a fogolytábor parancsnokához, hogy mondja meg, hogy derítse ki, ha tudja, hogy hol van a férje, és ott sírt. Nagyon sajnálta a táborban, azt mondta, hogy szatárium van, ő nem tehet semmit. Nem itt volt Szegléden. Gödöllőn volt. Csak ő valahogy nem tudott értesítést kijuttatni, nem tudom miért nem. Tehát akkor tudtuk meg, hogy hol van, amikor ő jelentkezett az újonnan szervezett magyar hadseregbe a fogolytáborban. Mert szerveztek egy magyar hadsereget. 8 hadosztályt terveztek, ebből 2 állítottak föl, és az egyik hadosztályba került a fogolytáborból, és onnan már tudott írni haza. Sőt, még szabadságra is haza tudott jönni.
Őket újra bevetették?
Nem érték utal a németeket. Nem is. ez volt a cél. Nem tudom, mi volt a cél. Hát demonstrálni, hogy mi is harcolunk a németek ellen. Nem is fegyverezték föl rendesen ezeket az alakulatokat. Egy részük műszaki alakulat volt, aki a vasút helyreállításában, táviró rendszer helyreállításában működött közre. Hidakat építettek itthon, meg még keletre vitték őket. Hát ezeknek nem volt jobb a sorsuk, mint a táborban.
Vajon miért élhetett ilyen sokáig még mindig a tábor a 45-ös háború végezti után is?
Úgy működött ez a rendszer, a táborrendszer, hogy az ország egész területén állítottak fel összesen 56 fokos tábort. Nyugatról kezdték üríteni őket. Nyugatról haladtak Keret felé a foglyok, és megszálltak Cegléden. Volt olyan, hogy egy vonatszerelvény tagjai hasmenést kaptak, talán vérhas, nem tudom, ide tolták a fogolytábor mellé, mert a vasúttól mindkét irányba pár száz méterre volt a laktanya, a bejárat. Mert az egyik laktanya közvetlen a vasút mellett terült el. Megmutatom a térképet. Tehát itt van a vasútállomás, ez a szegedi vasútvonal, és ez a szolnoki. Itt van a huszár laktanya, tehát közvetlen mellette megy el a vonat, de a bejárat az itt volt, és itt megállt a vonat, és akkor a páncélos laktanyába, vagy a huszár laktanyába vitték a foglyokat. És akkor beraktak helyettük olyanokat, akik szállítóképesek voltak. És azokat vitték tovább. Tehát teljesen kiszámíthatatlan volt minden. Általában éjszaka történt ez a fogolyszállítás, hogy minél kevesebbet lássák. Egy időben le is zárták az utat innentől idáig, és itt nem közlekedhettek. Itt eltértek. Eltértek valahol, és itt volt egy vasúti átjáró, itt jöttek át, és itt mehettek vissza. Itt volt a kórház. A kórház bejárata is itt hátul. Most is itt van a kórház. Itt hátul volt a lövölde. Lövölde szélnek, vagy kaszárnya szélnek hívták ezt az utcát, és onnan volt a bejárat. Ez több hónapig így volt.
De aki meg a vonatot használta a személyszállításra, akkor ő láthatta, hogy mellette éppen viszik el a foglyokat? Erről van tudomás?
Hát olyan nagyon nagy személyszállítás.
Ja, igen, 46-ig nem volt, igen.
Igen, hát később már volt, azok láthatták. De ugye információt nem szerezhettek róla. Ez a kőposta volt az információs forrás.
Emberséges orosz fogvatartóval, katonáról tudunk-e akár egyről is?
Hát tudunk, persze, ők is emberek voltak, és voltak közöttük, főleg az idősebbek, akik emberségesebbek voltak. Például a menet közben, ugye több napig tartott, amíg Pestről vagy Gödöllőről ideért a gyalogmenet, különösen a leromlott emberekkel, és megszálltak falvakban. Volt, ahol nem is szálltak meg, de igyekeztek élelmiszert juttatni a foglyoknak. Volt, ahol engedték a kísérők, volt, ahol nem engedték. Volt, ahol egyszerűen elkergették, puskatussal verték az asszonyokat, mert férfi embernek nem volt tanácsos a közelbe menni, mert belökték a sorba. Csak az asszonyok meg a gyerekek közelíthették, meg azok sem nagyon, de nem volt annyi őr, hogy néha azért ne tudjanak kontaktust teremteni, hogy beadni valamit. Albert és Hán történt olyan, egy hölgy mesélte, aki akkor gyerek volt, hogy az asszonyok hát vittek vizet vödörbe vagy kosárba élelmiszert, és amikor az őr éppen eltávolodott, akkor a férfi markába nyomták a kosarat, karon fogták, és elkísérték, mintha ő hozta volna a kosztot. Akkor ott van, nem tudom, hogy ismeri a...
Akkor így megszökött.
Megszökött, igen. Sikeresen, de fogtak helyette mást. A létszám volt a fontos, hogy a darab, mint a birkák. Így írta le az egyik rab, hogy amit visszaemlek, mint a birkák, csak a darab számított. Voltak, nem tudom, ismeri a Földrajzi Múzeum igazgatóját, Kubasek János?
Igen.
Nos, ő mesélte, hogy az édesapja is fogságba esett, és Albert Irsán ott megszálltak. És egy asszony vitt be, vödrökbe meleg ételt. Irsán ezt többnyire megengedték az őrök, persze előbb őkettek, és utána fogjuk. És akkor valahogy kapcsolatba került az édesapja ezzel az asszonnyal, és akkor mondta, hogy majd én kiviszem. És a markább nyomta a vödröt, és amikor az őr nem akarta kiengedni, mondta, hogy ez a fiam velem jött, és hoztuk az élelmiszert, és akkor valahogy kiengedték. Így szabadtunk meg a Jánosnak az apja.
Tehát akkor voltak ritkán, de szerencsés szabadulások.
Ritka volt, egy szerencsés, hát igen, voltak szerencsés emberek. De voltak szerencsétlenek is. Például egy Kovács Zsolt nevezetű ember jelentkezett, hogy az ő édesapja is fogoly volt a ceglegyi fogolytáborban. Ő Pesten esett fogságba, vasútnál volt valami pénzügyi szakember, és ott laktak a Nyugati mellett. És az egész hátból elvitték a férfiakat. Először Gödöllőre, aztán Ceglédre hozták. A feleségem mindent követ megmozgatott, hogy a férjét kiszabadítsa. Végül eljutott Debrecenbe a főparancsnokság, és valahogy szerzett egy papírt, hogy elengedik. Eljött a papírra a Ceglédre, és előző nap halt meg a férje kórházba. Ez május 9-én, ha jól emlékszem, 9-e volt a háború vége, ugye? Igen. Május 9-én történt. Az volt a szerencséje, hogy a szovjet kórházban a győzelem napján nem temettek. És ott volt a hullakamrában a férje, és valahogy sikerült megszerezni a holttestet, és a gimnázium pedellusa, aki ott lakott az épületben, szerzett egy kézikocsit, amivel az asszony kivitte a temetőbe, és ott rendesen eltemették. Később exhumálták és elvitték innen. Tehát ő sikerült volna megszabadítani a férjét, de addigra meghalt. Tehát rendkívül szomorú esetek fordultak elő. Na és hát ez csak a jéghegy csúcsa. Legtöbbről nem tudunk. Na most a téglákon lévő feliratok, azok nagyjából leírják, hogy hogy zajlott le az élet a fogolytáborban. Itt ebben a könyvben sorba szedtem a téglákat. Vannak olyan téglák, amelyikkel rajta van, hogy civil vagyok, mégis fogoly lettem. De nem ebben a sorrendben vannak a téglák, de el lehet majd olvasni. Hát adok egy ilyen könyvet, hogy tudja tanulmányozni. És több ilyen felirat van, hogy civilként esett fogságban. Tehát ez arra utalás, az arra bizonyíték, hogy civileket szedtek össze. Ez nem mese, nem kitalálás. Akkor vannak a kosztról feliratok. Említettem az előbb, hogy 7 hónapja fogoly vagyok. Tehát voltak, akik 7-8 hónapig voltak a ceglédi fogolytáborban. Egyrészt valahogy sikerült nekik elsumákolni, hogy bekerüljenek a transportba, vagy elbújtak, vagy volt olyan, aki mondta, hogy hát sajnos az ebédről le kellett mondania, hogy mert elbújt, amikor szortírozták őket, és az ebédet így lekéste, de azt is lekéste, hogy elvigyék. És van több felirat, ahol a dátumok alapján, mert oda van írva, hogy mikortól meddig volt, több hónapig tartózkodtak a ceglédi fogolytáborban. Nem volt szállító kapacitásuk. Nagyjából májusban indult meg a nagyipari kiszállítás. Április-májusban, akkor már volt szabad szállító kapacitás, akkor vitték el a legtöbb foglyot. De addig sokan elpusztultak. Hát vannak, szóval sok interjú van ebben a könyvben. Magam is készítettem egy csomó interjút, és azon kívül a múzeum igazgatója Reznák Erzsébet is készített interjúkat, és ezek le vannak írva, hogy mit mondtak. Például Pestre meghívtak egy előadást tartani erről a fogolytáborról. És mikor vetítettem a téglákat, Eck Béla nagyon szépen faragott tégláját vetítettem, egy hölgy megszólalt, hogy ez az apósom. Hát ilyenek is előfordultak.
Tehát ilyenkor is érezte, hogy mennyire jó, amikor összehozott akár már nem élő családtaggal is valakit, hogy érdemes volt ezt a munkát nyugdíjas korában ezt elkezdeni.
Hát egy pillanatra ledöbbentem. Azután volt olyan is, hogy fölhívott egy fiatal hölgy, hogy a diplomamunkáját készíti, és a fogolytáborokról készíti a diplomamunkáját azért, mert az ő nagyapja is fogoly volt itt Cegléden, és közben rátalált a könyvemre, az első kiadásra. És akkor ő elmesélt, a dokumentumot küldött, amit lemásoltam, és több ilyen ember volt, akik hasonló módon került látókörünkbe. Úgyhogy a második bővített kiadásban sokkal több adat van ezekről, mint az elsőben.
Akkor ez egy nagyon nagy durranás volt az első kiadás, és akkor ez beindított egy lavinát.
Hát olyannyira, hogy a hasonló témájú könyvek nem bestsellerek. És az 1900-ott példány elfogyott az első kiadásból. Egy pár példány maradt még meg.
És a másodikból?
Hát a másodikból nem tudom mennyi van, mert a múzeumban van a maradék, az 2500 példányban készült, és nem tudom, mennyi van még belőle.
Történészek mennyire nyitottak a könyv felé?
A történészek nyitottak, csak kevesen vannak. Tehát nem sok könyv fogy el. Meg a pénzük se sok van, tehát ők a könyvtárakban olvassák el. Néhány történésznek van a birtokában ez a könyv, de a könyvtárakban, a hadtörténeti könyvtárban, múzeum könyvtár, levéltár könyvtárában, meg a Szabó Ervin könyv, tehát több helyütt vannak ezek.
Kutatók is keresték, kutatók?
A kutatók nem nagyon, mert nekik ez adalék, de nem újság. Hát a legnagyobb, aki felhasználta, az a Bognár Zalán volt. A következő könyvében hivatkozik, és közli a tégla fényképeiket, egy keveset, és hivatkozik az én munkásságomra. Még azelőtt jelent meg, hogy a téglákban is a történet megjelent volna.
Ceglide, mennyire voltak hálásak önnek ezért a gyűjtő munkájáért?
Hát mit ért hála alatt?
Elismerés.
Hát lényeges az elismerése. Kinek az elismerése?
Hát mégis, ha egy közösségként tekintünk Ceglédre, akkor ön egy olyan történelmi múltat, sötét foltot kezdett el kivilágosítani, ami eddig egy ilyen békjóként, egy sebként talán a ceglédiekben benne lehetett.
Hát én nem csak ezt az egy könyvet írtam, eddig összesen 5 könyvem jelent meg, és ugye orvosként sem voltam az utolsó, én itt helyben szereztem kandidátusi fokozatot, ami elég ritka, hogy egy vidéki kórházból szerezzenek, és hát egyéb galátságokat is elkövettem, és halmazati büntetésként díszpolgárrá választottak.
Igen, akkor ez kellő elismerés.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk Jóyár György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel készült beszélgetésünket a ceglédi orosz fogolytáborról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Korábban két adásban foglalkoztam Johannes Okegem 15. századi, tehát kora reneszánsz komponista, Missa Cuius Fistoni című zseniális és egyben gyönyörű darabjával. E kompozíciójában a hangnemekkel, móduszokkal, más néven tónuszokkal játszik. Ma a Missa Prolationum című darabjával kezdünk el ismerkedni, amelyben pedig az idő kezelését vállalta magára házi feladatul a zeneszerző, a tempó, lüktetés, ritmus magához szelidítését. A négy szólamú kompozícióban kettős kánonokat hallunk, ami feltételezi, hogy ugyanabban a ritmusban mozognak a szólampárok. Csak hogy mind a négy szólamnak más az ütemmutatója. Ennek következtében az azonos ritmikájú zenei frázisok különböző sebességgel futnak le. A hallgató azonban ugyanazzal szembesül, mint a másik kompozíció esetében. A komponista intellektuális játéka nem rombolja le a mű szépségét. A mű elnevezéséről, a ritmus középkori és kora reneszánsz értelmezéséről legközelebb lesz szó. Ma az első ozannáig hallgatjuk meg a misét, amelyet a Hilliard Ensemble ad elő. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Thank you. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet, a kudarc, a fenn a csúcson, nekem te jelented az életet. A likony megszülettem, az első közt voltál velem. Nem tudtam, mi ez az érzés, most már tudom, zene szerelem. Mikor elalszom holtan, az utolsó csókot neked az utat.
néha emlékeztetsz valakire. Mikor elalszom holtan, az utolsó csókot neked adom. Minden mi egykor voltam, köszöni meg a dalom.
Kedves